Tompa Andrea. Fejtől sláptól. Kettő orvos Erdélyben. Évnyitó fent Kolozsvárt. Csak egyet tudok, hogy amikor reggel 11-kor nagy kikenve beülök a kevés auditoriumba, ég nagyon a gyomrom, de mint pokol, s szédülés is fog el, félmázsás pilláim folyvást ólom nehezékkel csukódnak le. Tegnap megvolt az évetnyitó bál a híres New York szálloda báltermeiben, mit mindenki csak nyehónak mond, ahol külön-külön avatódtak az orvos, bölcsész, jogász hallgatóság és természettudományi diákseregek, hogy egy tűt nem lehetett lejteni egyikbe se, tánc is volt, hogy még most is ég a talpom. Mert New York az egy hatalmas város, ez pedig itten egy divatos kávéház, a Nyehó. S hajnal felé alig találtam kocsit, hogy hazaszállítson, illetve a szállásomra, mert a haza, édesanyja puha karja, amivel felrázza nekem a jó hűvös dunnát, amikor ilyen férfiasan reggel ágyba térnék. Ez mind már messze került. Özvegy Szantnerné a szállásadó, aki apám embere, mert a férje örökösödési pörét ő intézte volt, riadtan dugja ki főkötős fejét a hálószobából, kezdi ingatni, hogy ezek szerint már meg is van kezdődve a diák élet, utalva a korai időre, s talán a férfi állapotra, miben engem talál. Meghagyom, hogy nekem bizat 11-re a díszterembe kell lenni kimosdva. Nem fogok reggel kocsit, hogy legalább addig bűnhődjek, míg fel nem érek a Veselényi utcából. Az őszi napsütés erősen s szúrósan tűz a fejemre, mert bizony már szeptember 16-a lett, amit én úgy vártam, hogy hiszen akkor most elkezdődik az én független diák életem, miáltal rálépek a saját életemre. És ez a máskor gyengéd napocska nekem nagyon szúrja a galád éjszakától és kialvatlanságtól könnyedző szememet. Minden hangos beszédtől s utcai árusok kiabálásától hasogat a fejem. Csak hogy az én független napom mégse ott kezdődik, ahol én szerettem volna, mint hogy apám tartja a szavát, s nem enged se Pestre, se Bécsbe. Ezért aztán én meg se nézem magamnak ezt a várost, hol majd 5 évet kell lakni s tanulni, mindkinek mindegy, hová került a számüzetésbe. Fedett kocsit vettem az állomásról fehér lóval, mitől anyám oly babonásan fél, hogy szerencsétlenséget hoz, de én nem törődök vele, s a sorsot is csak ingerelni akarom, mert nekem már úgy is megvan az én szerencsétlenségem. Nagy nekem most az önsajnálatom. Fedett kocsit veszek, hogy a város eges napja is mentől később lásson meg engem. Se nem Bécs, se nem Pest, hanem valami unalmas, s maga kellető ipar vagy hivatalnok város lesz ez, gondolkozok, ki magát legfőbb fővárosnak s szellemi köldöknek mondja itten Erdélybe. S ki tudja az egyeteme is mi posvány, s kik nem kellenek Pestnek, azok vannak leküldve tanítni. Igen, ül egy gombóc a torkomban összegyűlve, mit mind közönségesen úgy hívnak, harag. Tudom én. A tegnap, illetőleg ma éjjeli dolgok is ez miatt is történtek így. Bezzeg Budapesten az máshogyan lett volna, ha én ott látom meg gólyaságomat. Az egy ünnep. Ez itten egy gyász nekem. Ott az ember jókedvében táncol, itten meg a dühében. Minden esetre mostan, frissen mosva, vasalva, úgy érkezek az ünnepélyes megnyitóra, mint igazi gentri fiú, ki átmulatta az éjszakát, s most pár órát hivatali állásában tölt, hogy onnét egyenesen megint beomoljon a maga felejtésével megajándékozó éjszakába. Szinte látom, hogy kerekes targoncán gurítnak, mint nagybeteget, frissen készült egyetemi öltönyömben az auditorium maximumba, azt a nagy dőjfös alakot, ki voltam, s ki nemrégiben még olyan ábrándosan tekintett az ő boldog és szabad életére. És ki mostanra leginkább egy rakás kocsonya lett. A terembe vagy én érkezek korán, vagy nem fogtak még hozzá a beszédekhez. Minden esetre még kevesen ülnek szétszóródván, egymástól elszigetelten. Pedig tegnap ugyanezek a fiúk milyen nagy barátságban voltak éjszaka. Lehorgonyzott fejek, világító fehér mellényben, árulkodón szürke arccal ülnek mind. Helyet foglalok, hátrébb felé, szélre, hová szoktam volt a gimnáziumba is, abba a jó védett beárkolásba, hol a tanárnak nem nagyon szúrhatott szemet, s hová az ember leckét nem tudván menekült. Nem merem a fejem a padra hajtani, ahhoz én már egyetemi hallgatónak vagyok titulálva, csak lehunyom a szemem, és oda képzelem magam a crkvenicai tengeri fürdőbe, hová a nyáron mentünk, a finom, langyos, smaragd színű vízbe, hátamon lebegve, magam alatt az opál s teljes testű medúszákkal, mik oly szépen és céltalanul úszkálnak a tengerben. Ez a víztükrön lebegés az én gyógyszerem és boldogságom. Én mindig egy víztükrön fennmaradva képzelem el a határtalan boldogságom, miben úszik békén az ember. Mert ezzel próbálom vigasztalni magam mostan, és elnyomni testem émeigését. Hogy engem ez a jó hideg sós víz kigyógyít bajomból. Most ráadásul meg lesz nyitva az egyetemi év, ahol én, ha minden vizsgát el tudok is időre végezni, 5 évig fogok vesződni. És aztán 1 év kórházi gyakorlat, és akkor következik még az önkéntes katona év. Mi tudva levőleg oly önkéntesség mi nekünk férfiaknak, mint itten nekem ez a város. Mert férfinek kötelező sor alá menni, csak úgy van nevezve, Freiwillige. Hogy az ember maga magától vállalja a szürke posztót. 5 év száműzés. De nem tudok a gondolatomon végighaladni, mert az émeigés, a gyomorbéli pokol folyton közbeszól, és a test magára vonja a figyelmet. Hát miért kellett ezzel a testtel ezt tenni tegnap éjjel, s így tetemesen lerontani? Eredendő szándékom csak az lehetett, kezdek gondolkozni, hogy a gimnáziumot bevégezve valami gazdag s nagyvárosban éljek, tanuljak, mert úgy kell. Apámtól s háza fedelétől távol, ha lehet. Egyik főváros sem sikeredett, mert apám megtagadta tőlem. Vajon magamnak kellett volna nekivágni? Egyedül, kérdem. Akkor most itt vagyok, betegen, s már is gyötört testtel, és magam iránt undorral s keserűn, Erdély fővárosában, az ő szava szerint. Mi nem is legszebb város, mert Nagyszeben vagy Brassó akkor már inkább. Bármi csak egy alkalommal tekintettük meg eddig. Lesz rá 5 kerek esztendős, 6 is, hogy én megnézegessem. De hogy én orvos akarnék-e lenni? Ezt magam sem értem, hogy miért éppen ezt írtam akkor az apámnak. Hogy az egyetem muszáj, azt mindig is világossá tette előttem, s úgy is van. Szokás a mi családunkban, s a gimnáziumból is, majd mindenki ment valahová. S hogy ez nekem kötelező, tudomásul lett véve. De orvos, kérdem. Volt-e ilyesmi a családban, kérdem? Nyilvánvaló dolog, hogy nem. Csak éppen ő ellene teszem-e választást. Lehet az orvosi az inkább egy hivatás, s az én bennem mennyi, kérdem. Mikor kezdek inkább belegondolni, egyáltalában semmi hívást nem érzek. Befelé jöve az egyetem kapujában látok egy nagy veres plakátos hirdetményt, hogy ki katonaorvosnak kötelezi magát, honvédorvosnak, annak az állam ilyen meg ilyen ösztöndíjat ad, évi 1200 koronát, továbbá felmenti a leckepénz alól 6000 korona árban, illetőleg maga fizeti meg helyette, s a szigorlatát is téríti, amennyiben az legalább CL, cum laude. Ez egy olyan javaslat a miniszter részéről, amilyen most lett kiírva előbbször, írja nagybetűvel, idén az első év. A hirdetmény a féle toborzó jellegű. Ezek szerint nagyon kell a katonaorvos, kezdek gondolkozni. Senki nem akar annak menni, vagy háború lesz tán azért? Mit tudom én, nem olvasom én az újságot, hogy értsem. Viszont amiért szemem megakad rajta, hogy ki tudnék szabadulni apám elszámolása alól, ha jelentkezek. De vajon, ad egy, van-e nekem ilyesmire bátorságom s hajlandóságom az önálló életre? Ad kettő, akarom-e azt, hogy katonaorvos legyek? Mert az önálló élet mekkora küzdés volna, kérdem, s én arra volnék-e alkalmas? Mindezek a híg gondolatok a tengertükrén lebegő fejemben úgy keringenek lassan, szúrósan, s cél nélkül, tehetetlenül, mint a ma medúszák, melynek nyári csípése még mindig veresen látszódik a bal lábam szárán. Nekem a katonaorvoslásról, s arról, hogy miképpen gyógyít egy orvos a háborúban, semmi fogalmam nincsen, mint hogy az orvoslásról sem általánosságban. Mert mégiscsak foghatnám magam, s megyek Pestre, s kérem ezt a stipendiumot, s állok be katonaorvosnak. S ha nem úgy teszek, akkor magamat kell csak okolni. S ahogy itt várok a meleg, napsütéses terembe, miben minden tagom egészen szerte folyott, várom, hogy kezdődjék nekem az új életem. Tudom, hogy se bátorságom, se kitartásom, se önmagamhoz való szigorom nekem ahhoz nem lesz, hogy én elmenjek katonai orvosnak, s magamat ösztöndíjjal ellássam, s otthonról kiszabadítsam. Én csak az a lustas, kényelmes diák leszek, ki délre nagy nehezen kimosdik az éjszakai életéből, mint ma is. És akkor már nem a lebegés hullámzik én bennem a tenger könnyű, sós vizén, hanem az a nyári este, mikor az elvonuló dagály után végig sétáltam mesztélába a köves parton, a kihányt tengeri csillagokat, kagylókat, rákféléket, meg minden furcsa, soklábú s fej nélküli élőlényeket bámultam, kik ott fognak száradni és pusztulni, ha csak valami nagy hullám be nem sepri őket vissza a tengerbe, hogy aztán tovább sodródjanak, lebegjenek, adják meg magukat a nagy végtelen víz akaratának. De hogy nekik éppen úgy nincs meg a saját akaratuk, mint én nekem, s én is aféle fej nélküli állatskagyló volnék. Mind forgatom elmémben a szegény tengeri lények sorsát, s abban reménykedek, hogy ebből aztán valami nagy elhatározást születik bennem az előttem álló 5 évre nézve. Hát, hogy én ne ilyesmi váljak mégse. De hát nem igen született meg itten semmi. Csak, hogy kisdék szűnik fejem hasogatása, s gyomromban a pokol, mikor e képeket nézegetem a fejemben. Akkora aztán már eléggé megtelik a terem. Meglepve látom, hogy akad néhány nő is. Ez még nem is jutott eszembe, hogy hiszen most már nők is járhatnak, s egy osztályba a fiúkkal. A hosszú asztal mögé sorba bejönnek a professzorok a talárjukban, s magisztrátus láncokkal, mind nagy, tisztes szakállal, s bajusszal, egyik sem csupasz arcú. A levezénylő professzor, ki nem mutatja be magát, előbb üdvözöli a hallgatóságot, aztán bejelenti, mint örömhírt, hogy ebbe a tanévbe, a Ferenc József Tudomány Egyetemen mindösszesen 2359 hallgató lett beíratva. Kiemeli, hogy ez 50-nel több, mint a tavaly évbe. És hogy az egyetem népszerűsége egyértelmű ilyen módon, egyre több fiatal, tehetséges embert vonzanak a tudományok az ország második egyetemén. Ugyanakkor kihangsúlyozza, hogy a második félévi beiratkozások mindig sokkal elmaradnak az első félévi mellett, mely a vizsgákon való meg nem felelési mértéknek mutatója. Akkor aztán fel van említve nagy hatásszünettel, hogy tavaly keleti diplomagyárnak nevezte a fővárosi rektor egyetemünket. A főváros magatartása elfogadhatatlan az ország második egyetemével szemben, s ezt így mondja, Budapest a mi egyetemünk inferioritását hirdeti. Nem is beszélve Bécs megvetéséről minden iránt, mi magyarul foly. Wiennek mondja, mint az apám, s ezzel hangsúlyozza, hogy az mi nekünk egy idegen hely. Ekkor lehet érezni, hogy a terembe kezd gyülemleni a feszültség. Mindig emlékezzünk, folytatja a szónok, Mária Terézia királynőnk oly igen jellemző nagylelkű cselekedetére, Mikor vín bujakorral és egyéb nemi betegségekkel fertőzött, s kicsapongó életet élő nőit ez a szigorú erkölcsű uralkodó asszony szekérre rakja, s egyenesen Magyarországba küldi, s itten szétszórja, hogy az osztrák férfiakat többé ne szennyezzék ilyesmivel. Így részesülhettünk a jótékony osztrák kegyekben mi magyarok, Győrött, Komáromban s Temesvárt is, hogy itt mi nálunk Erdély szertese legyen hiány a kórból. Ha nincs osztrák jótékonyság, mi itt maradunk egy csepp Luesz nélkül. A teremben derültség kezd támadni, s kacarászás. Felemlíti, hogy nemrégiben mi történt. A budapesti egyetem rektora, Heinrich Gusztáv, ismételten azt mondotta az ünnepélyes beszédében, hogy a távol keleten vígan működő diplomagyár volna a mi egyetemünk. Tehát mi Budapest szemében távol is vad, civilizálatlan népek volnánk, kik tanítványainknak ingyen osztogatjuk az egyetemi okleveleket, s a diákságot csupán hazafias érzelmekből indulva csábítjuk ide, hogy ki erdélyi, annak már pedig ide kell bejönni tanulni, s nem annak okán, mert ez itten a tudománynak a fellegvára. A budapesti rektor úr szerint ugyanis itt majdnem kettőször annyi doktori oklevél lett az illető évben kiosztva, mint a fővárosban. Ez már igaz, csattan fel a szónok. S hogy vajon ebből az következik-e, hogy mi nálunk ingyen mérik a doktori címet, kérdezi. Ekkor elmondja, hogy Erdélynek a maga kultúráját, értelmiségét és tudományos életét kell saját erőiből megteremteni a Honi Egyetemén, melyhez szükség van egy új tudós nemzedék felnevelésére, szellemi emelkedés céljából. Úgy véli, az ilyesmi beszéd mind ez az általános fővárosias megvetés nyilvánulása a kultúrálatlannak mondott barbár Erdély iránt, melyet egy köztiszteletben álló budapesti tudós organizátor az egyetem legfőbb méltósága, azaz rektora nem által nyilvánosan is kifejezni. Mi tehát vad kelet népei lettünk a fővárosok szemében? Igenis, vállaljuk, csattan fel a szónok. Oly elvadultak volnánk, hogy a mi egyetemünkön szikével való sebészeti beavatkozást s a törvény erejét tanítjuk meg hallgatóságunknak. Mert ezekben a szent eszközökben hiszünk, s erre esküdtünk fel a Magyar Szent Korona nevében. Lehet Budapesten s Wienben kézrátételt, fájdalom nélkül való kuruzslást s katolikus gyónást részesítnek előnyben. Nem egészen fogom fel a beszédnek ezt a szimbolikus fogalmakkal való dobálódzását. Ezután nyomatékosan mondja, hogy a budapesti rektor nyilvános levélben kérje az egyetemünk bocsánatát. Budapest kérjen bocsánatot a megsértett Kolozsvártól. Így mondja, kemény szókkal, igen nagy csend áll be. Majd emlékeztet arra, hogy a tudomány nem ismer vallási különbségeket, s a Ferenc József Tudományegyetem 7 nemzetiség és vallás befogadója felekezeti különbségek nélkül. Ilyen módon ez az universitás az ország egyes számú tudományos empóriumává emelkedik, ekkor felismerem apám gondolatját, s ebben a mi egyetemünk felette áll a budapesti katolikus egyetemnek. Akkor már kezdek is megvilágosulni, s nem tagadom le, kezd a beszéd érdekelni. A szónok ekkor egyre nagyobb vádakat kezd emelni, előbb az állammal, aztán a várossal szemben. Elmondja, hogy az államnak nagyobb cél egy félmilliós ménló beszerzése a nemzeti vágtákra, s annak futtatása versenyeken, mint valamely tudományos kutatás szubszidiumára költeni, s hogy bármely sportverseny nyertesének magasabb a jutalma, mint egy medikus éves ösztöndíjazása. Erre a terem kissé visszahőköl, hogy így tetemes összeggel van támogatva egy ló vagy sportmen. Itt olyasmire lett célozva, amit én nem pontosan érthetek meg, mert a lóversenyek állami támogatásával igazán nem vagyok tisztába, de millió korona van említve. Viszont kiemeli, hogy a város részéről úgy szintén soha nem találkozunk azzal, hogy néhány fillér lenne tudományos célokra hagyományozva, ahogy ez a civilizált nyugati országokban szokás. S hogy e város se meg nem becsüli, se nem büszke ezen verestéglás ajándékra, amit kapott. Tehát, hogy az egyetem épületeire. Továbbá kiemeli, hogy az elmúlt majd 3 évtizedben megépült-e város valamennyi gyógyintézete, az orvostudományi kar épületei, kórházai, szemészeti, bőrs, nemikortani, sebészeti és a többi klinikák, s példának okáért az Ideg- és Elmegyógyászati Intézet 8 külön épületben helyeztetett el, s az épületek közti területek is parkoztatva lettek. S hogy meg lett újítva az Országos Karolina Kórház is, majd 600 beteg ágyjal, mi a magyar államnak 4 milliós még valamennyi koronájába, s 28 fillérjébe került. A szónok a számot is fejből mondja, nem papírból leskel. Megettem, halkan nevetgélnek a 28 fillér hallatán, hogy az vajon mit tett ki, tán néhány kőművesnek az ebédjét s pohárborát. S hogy mekkora tetemes fejlődés állott be úgy az egyetemi, mint az orvosi intézetek s kórházak szempontjából, a város ennek dacára sem adakozik az egyetem részére, és elébb örököl egy vadászati társaság valamely jelentős nobilistól adományt, mint a Ferenc József. Ezt a beszédet édesapám nem méltányolná, én viszont igencsak. Akkor kezdek gondolkozni, hogy a szónok bizonyára az orvoskarból van, hogy így ismer is dicsérőleg említi az itteni orvosi intézeteket. Ezt követően még tovább szapulja a városnak a magatartását, mi nekem igencsak ínyemre van. A várost bezárkózottnak, s a haladást nem szolgáló, külső utcáiban sáros falunak mondja. Látom, akad ki fejét ingatja e szók hallatán. A szónok higgadtan adja elő ezt a hosszú, tüzes beszédet, és én már is elcsodálkozok, hogy milyen nagy politikusi versengésbe cseppentem egy megnyitó beszéd által. Ezután a beszélő felkéri rektor urat, bizonyos Udránszky László egyetemes orvosdoktort, az élettan tanárát, és fel lett sorolva összes tisztsége és tagsága, mi hosszú percekig untatja a hallgatóságot, hogy tartsa meg székfoglaló rektori beszédét. Akkor tudom csak meg, hogy az egyetem minden évben más rektort nevez ki, tehát e tisztség 1 évig tartható. Rektor úr megköszöni Lechner Károly doktornak, az Ideg- és Elmekortani Tanszék vezetőjének a szép hazafias beszédet. Akkor tehát Lechner Károlyra úgy kell nekem tekinteni, mint leendő tanárra. Ez a Lechner budapesti, súgja oda az ajtóban álló tiszt, ki közelemben van, egy kisdég idősebb férfinek, ki talán tanársegéd lehet, ilyesmi forma. Ezen is nagyon csodálkozok, mert éppenséggel Budapestet szitta. Meg Kolozsvárt is, az már igaz. Érdekes alak lesz. A rektor ekkor a pulpitushoz emelkedik, s bejelenti, hogy székfoglaló beszédét az élet határai témában fogja tartani. Előbb elmondja, hogy mostani tudásunk szerint a Vénusz és Jupiter bolygókon közepes hőmérsék uralkodik, a bolygók tekintélyes részén 40 Celsius fok állapítható meg, de a sarkoknál kevesebb, és ez azt jelenti, hogy a szerves életnek kedvező feltételeket nyújt. A Mars felületén általánosan 10 fok a temperatúra, de elképzelhető ott is és holdjain is a szerves élet. Azonban, mivel ezt nem áll módunkban részletesen kutatni, most fordítsuk tekintetünket a Föld felé, mondja. Vajon, teszi fel a kérdést a szónok, meddig elég az az energia, amely a földi életünket biztosítja? A szerves élet 4 legfőbb eleme az oxigén, karbónium, hidrogén és nitrogén, magyarul élenny, szén, gyulany és légeny, melyek közül a földöny, mert szánszándékkal vagy véletlenségből így mondja, az oxigén és a karbónium apad. Halk nevetés támad a földöny hallatán. Ez az apadás azonban nem oly mértékű, mint egyes tudósok feltételezik, és vele a tudatlan népet világvégével riogatják. Ugyanis a tartalékok enormis méretűek. De ezen a ponton bukhatott le a fejem, mi a padmeget nem talált támaszra, ugyanis a következő pillanatban azt hallom, hogy berekesztésül. Udránszky rektor úr beszéde bizakodással ér véget, mert a szerves élet a földön még beláthatatlanul hosszú ideig lehető lesz, és mindaz, mit az emberi tudás és kultúra felhalmozott, s mit a tisztelt ifjú hallgatóság gyarapítandó lesz, nem pusztulhat el. És most, végezi be beszédét, hogy ennek az ősi magyar városnak polgáraivá válnak. Joggal fejezhetjük ki reményünket mindannyian, hogy el fog következni hazánk önállósága és függetlensége, ha mindenki a szellemi törekvések sorába áll, a művelődés megszerzésén fáradozik. A beszédet Nagy Taps követi, csak éppen nem tudom, minek szól, a nagy politikusi reményeknek, vagy inkább csak, hogy szokás. Mikor lenézek ébredésem után az előttem lévő komor, sötétbarna tanulói padra, egy kicsi füzetet találok lapjával lefelé fordítva. Hirtelenjében azt hiszem, hogy időközben mindenkinek az asztalára került ilyesféle füzet, melyet majd a soron következő egyetemi eligazításon hasznosítunk. De akkor látom, hogy csak nekem van, meg több sorral lejjebb még egy fiatalembernek. A könyvet felfordítva leolvasom a címet. Alkoholizmus és társadalom, szerzője pedig Stein Fülöp doktor. Nem tudom, hogyan került ide, s miért. Akkor kezdek kicsit jobban magamhoz térni és kapiskálni, hogy ez a füzet kenetán célzásként lett ide téve a tegnap éjszakára és mostani elszenderülésemre. De senki rám se hederít, nem tudom, ki lehetett. Hirtelenjében nagyon kezdem szégyelni magam, de haragot is érzek, hogy így nyilvánosan kimerte valaki fejezni a véleményt én rólam. A füzet éppen belefér a zsebembe, nem akartam otthagyni szégyen szemre, mert az még jobban szemet szúr, de eltökéltem, hogy a szemétbe hajítom. Ezután következik egy rövidke szünet, amíg átérünk már a saját előadó termünkbe, ahol ki lett írva, hogy előbb a dékán úr, majd egy hallgató tart eligazítást. A dékán úr eligazítása az általános egyetemi fél évről szól, és a tanulói és vizsgaszabályzatról, melyet a questúrában kaptunk a felvételi beiratkozáskor. Minden nagyon rigurózusnak hangzik, s kisdég meg vagyok ijedve. Dékán úr közli ennek utána, hogy most pedig a legjelesebb diák a másodévről fog tájékoztatást tartani, főképpen a városi életet illető dolgokban, s hogy valamennyi kérdésünket hozzáintézzük. Kicsi szünet következik, akkor belép a bizonyos eminens hallgató. Akkor aztán van nagy meglepődés, bár senki sem mutatja, csak ül némán a padjában. Hogy ez az egyetemi polgár, kit elmenőben dékán úr úgy nevezett meg, mint legjelesebb másodista diákot, ki remek dolgozatával első helyezést nyert az általános hallgatói versenyben a fakultások közt, ugyanis ezen díjnyertes medikus nem más, mint egy nem túl magas, általános testfelépítésű, nem kellemetlen, ám nem is túlontúl megragadó arcú nő. Nem írom le az általános impressziómat róla, mert nem is tekintek rá nőként. Ám bátor külleme nem túl érdekes a számomra, és alakja sem eléggé hatásos férfi szemszögből tekintve. Viszont nagyon értelmesen beszél, és határozottan, hasznosan és komolyan. Nem dicsekedik kioktatólag a tudásával, mit részben biztosan könyvekből vett, mint hogy időnként fellapozott egy aféle városi Reisefürert. Említést tesz szolíd kávéházakról is, de ezeket csak futólag, s szigorúan megjegyzi, hogy egy komoly medikus hallgatónak ilyesféle szórakozásra nincsen ideje, mert sok a lecke. Jól beszél, határozottan, belenézve a férfi közönség szemébe, mint hogy 95%-ban itt fiatal férfiak ülnek, s mindössze vagy fél tucat nő. Most előbbször kell gondolkozni nekem azon, hogy ezen az egyetemen nők is tanulnak, értelmes és ambíciós polgárlányok. Még szónok is lehet belőle. Látszódik, hogy ez a leány is rátalált a hivatására, pedig nem is éppen arról beszél, hanem hogy hol lehet étkezni olcsón, és a diákasztal mikortól vehető igénybe, meg a szállásokról, stb. A tanulmányokról keveset, inkább, hogy kinél lehet konzultációkat hallgatni, s hogy minden tárgyból van egy ingyen előadás, amivel ki lehet egészíteni a tudást. S hogyan kell vizsgára alaposan felkészülni. S akkor egy keveset arról, hogy mely nehéz vizsgálatok vannak első évben. De ahogy tisztelettel erről a diák életről beszél előttünk, átvillamozza az embert a tanulás iránti vágy, mit én pedig olyan ritkán éreztem egész életembe. Úgy beszél, öntudattal s nyugalommal, az ember tisztára megfelejtkezik arról, hogy végső soron ez egy nő. Csak ne járna szegény oly csúnyán, katonásan, lábát csapva, mint kinek minden áron határozottságot kell mutatni.